benneteket. Szeretném tőletek kérdezni, hogy szeretitek-e azt, amikor a szüleitek kérnek benneteket arra, hogy most legyetek engedelmesek? Fogadjatok szót. Szeretitek ezt, amikor ilyet kérnek tőletek? Amikor az óvodába, az iskolába vannak bizonyos szabályok, amiket be kellene tartani. Mindig kedves nektek azt, hogy ó, annyira örülök, hogy vannak ezek a szabályok. Így gondolkodunk mi általában? Hát nem. Nagyon örülök, hogy ilyen őszinték vagytok, mert most szeretnék nektek idézni egy igeverset Dávid királytól, aki leírta nekünk azt, amit saját magában is tapasztalt, hogy van egy nagy-nagy szükségünk, mert hogy mi egyáltalán nem vagyunk hajlamosak az engedelmességre. Ezt így fogalmazta meg Dávid király. Engedelmesség lelkével támogass engem. Elmondom még egyszer, ez egy nagyon rövid kérdés, és azt a kérdést is föltenném nektek, hogy szerintetek, mikor kérte ezt a Jóistentől Dávid? Akkor, amikor az élete rendben volt, és azt tette, ami az engedelmesség útja volt, vagy akkor, amikor bizony neki is voltak botlásai és bűnei? Most újra elmondom, és gondolkozzatok, hogy szerintetek, mikor fogalmazta meg ez Dávid? Mikor kérte Istentől? Így hangzik tehát, engedelmesség lelkével támogass engem. Hát Dávid ezt akkor írta le, amikor ő sem volt a Jóistennek engedelmes, és rádöbbent arra, hogy mennyire hajlamos az ő emberi természete erre. Hogy nem könnyű engedelmeskedni, mert tudjuk mi azokat a szabályokat, meg törvényeket. Tudjuk is, hogy miért jó. Hát ki ne tudná azt, hogy amikor a szüleink azt mondják, hogy várd meg, amíg a piros lámpa zöldre vált, az miért is jó? Véd bennünket, hogy nehogy eltaposson bennünket egy autó, mert a piroson átmegyünk. Csak sajnos nem minden szabály ennyire egyértelmű, és nem mindig ennyire világos, hogy most miért is kell engedelmeskednem. Van, amikor egyáltalán nem látom azt, hogy most csak az a jó nekem, hogy engedelmeskedjek. Hadd mondjak el nektek a saját életemből egy történetet. Egy 40 kilométeres útra indultam, és hát sajnos fejlődnöm kell a pontosságban, egy kicsit késve indultam, és nagyon igyekeztem, hogy időben odaérjek. És van egy olyan útszakasz, ahol egy körforgalmat építettek, hogy elkerüljék a baleseteket, de az a körforgalom annyira belátható, hogy nagyon sok sofőr ezt úgy leszokta vágni, hogy nem hajt be a körforgalomba, hanem szépen bal oldalon elmegy akkor, amikor nem lát szembe jövő autót. És mivel nagyon siettem, megmondom őszintén, hogy megfordult a gondolatomban, hogy ne tartsam be a kressz szabályait. Mert én sietni akartam, és úgy gondoltam, hogy most gyorsabban odaérek, hogyha ezt a kanyart levágom. És tudjátok, nagyon hálás vagyok, hogy a Jóisten nekem akkor valahogy az engedelmesség lelkével megtámogatott engem, mert eszembe jutott, hogy hát most én egy hívő ember vagyok, én szeretem a Jóistent, én most egy ilyen közlekedési szabályt hágjak át. És szépen körbe mentem. És előttem ment egy autó, aki nagyon lassan ment, és talán miatta is akartam egy kicsit előrébb jutni, és képzeljétek, hogy egyszer csak akkorát fékezett az a sofőr, hogy én alig tudtam megállni. És olyan történt, amit még soha nem láttam, mióta úton közlekedek, hogy képzeljétek, világos nappal egy boci sétált át a jobb oldalról a bal oldalra az úton. Hát amikor megláttam ezt a bocit, akkor azon gondolkoztam, hogy na Zsuzsa, most mi lett volna, hogyha levágod azt a kanyart? Hát, megmondom őszintén, nem tudom, mi lett volna. Csak hálálkodtam a Jóistennek, hogy engem megtámogatott az engedelmesség lelkületével, és nem voltam engedetlen, mert könnyen lehet, hogy pont én találkoztam volna a bocival, és mivel jó gyorsan mentem volna, lehet, hogy meg se tudtam volna állni. És tudjátok, akárhányszor járok ebbe a körforgalomba, mindig eszembe jut, hogy mennyire hajlamos vagyok én is arra, hogy ne akarjak engedelmeskedni. Mert tudjátok, ott belül sokszor megszólal az, hogy nem az a jó neked, sokkal könnyebb, hogyha nem engedelmeskedsz. Úgyhogy én szívemből kívánom nektek, gyerekek, hogy legyen a ti szívetek kérése ez, amit olvastam nektek Dávidtól. Engedelmesség lelkével támogass engem. Ezt kérhetjük reggel, mielőtt indítjuk a napunkat. De legfőképpen akkor van szükségünk, hogy ezt kérjük, amikor érezzük, hogy most egyáltalán nem akarok engedelmeskedni, és nincs kedvem hozzá. Én kívánom nektek, gyerekek, hogy tapasztaljátok azt a segítséget, amit én is tapasztaltam ott akkor. hogyha mi kérjük Istent, akkor megtámogat bennünket, és erőt ad, és megerősít abban, hogy az engedelmesség útja a legjobb számunkra. Én kívánom ezt nektek, hogy sokszor kérjétek, és sokszor tapasztaljátok az Isten támogatását. Amen. Kedves gyülekezet, mai igetanulmányunk alapigéjeként lapozzuk föl Sofóniás próféta könyvét. Lapozzuk föl tehát Sofóniás próféta könyvét. Ez a kis profétiai irat mindenképpen kettős proféciát tartalmaz, mert noha első rendben szólt Jósiás korának, az ő uralkodása után hamarosan elkövetkezett a babiloni fogság, Istennek egy fenyítő ítélete amiatt, hogy a népet megtérésre vezesse. És én azt értettem meg a Szentírásból, hogy minden ilyen ószövetségi igazságszolgáltató fenyíték, ami megtérésre késztette az Isten népét, előképe annak az időszaknak, amiről ez a prófétai könyv is szól, hogy tudniillik közel van az Úr napja, igen siet. És olvassuk föl, hogy mi, akik meggyőződésünk szerint ebben a korszakban élünk, milyen felhívást kaphatunk Sofóniás prófétán keresztül. Így olvasom tehát Sofóniás második fejezetének harmadik versét. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Úgy gondolom, nagyon fontos felhívás számunkra az, hogy Isten három dologban is szól hozzánk, hogy mi az, amit szükséges keresnünk ahhoz, hogy megoltalmaztassunk a ma napon, amit így is nevez a Szentírás, hogy az Úr napja, de az Úr igazság szolgáltatásának, a haragjának a napja is. Úgy gondolom, mindannyian arra vágyakozunk, hogy Isten megoltalmazhasson bennünket. És amiért is számomra elgondolkoztató volt ez a kijelentés, hogy az Úr kiket szólít meg ebben a kijelentésben. Azért elgondolkoztató számomra, mert itt nem azt a csoportot szólítja meg, akikről szól ez a Sofóniás prófétának a könyve is, akik úgy gondolkoznak az első fejezet 12. verse szerint, hogy sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr, és ezért maradnak a saját bűneikben, egy ilyen langyos vízben járnak, és úgy gondolják, hogy nincsen súlyos következménye annak, amilyen állapotban vannak. Különleges kegyelme az Úrnak, hogy ő érettük is munkálkodik. Őket is megszólítja ez a prófétai könyv. De ami elgondolkoztató számomra, hogy vajon miért szólítja meg e föld alázatosait is, akik az Isten ítélete szerint cselekesznek. Hát ha már valakit maga az Isten neveze föld alázatosának, és úgy látja az ő életét, hogy az Isten ítélete szerint cselekszik, akkor miért kell őt megszólítani azzal, hogy keresse az Urat, keresse az igazságot, de keresse az alázatosságot is. Számomra ebben a kijelentésben, hogy ezt keresnünk szükséges, benne van az, amit mindannyian nagyon jól tudunk a saját emberi természetünk tekintetében, hogy egyáltalán nem jellemző ránk önmagunkban, pusztán az emberi természetünk szerint az alázatosság. Ki az az ember, aki nem úgy lenne, mint ahogy Példabeszédek könyve 16. fejezetében olvashatjuk, hogy minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt. Ki az az ember, aki nem úgy gondolkozik, hogy én tudom, hogy mit akarok cselekedni, és én meg is csinálom, és majd kezembe veszem a dolgokat. És ki az az ember, akinek az emberi természete szerint nincs hajlama arra, amit nagyon jól mutat a bűneset története, hogy miután az ember bűnbe esett, Istentől eltávozott, félt tőle, szégyenkezett, és nem akart ő hozzá menni, és egyáltalán nem tudott válaszolni alázatos módon akkor, amikor már az Isten megkereste őt. Hanem azt látjuk ebben a történetben, hogy ami kijött az emberi természetből, az az egymás vádolása volt, nem pedig alázatosan elfogadva azt, hogy mi az, amit tettem, és ezt beismerem. Ezért ez a kifejezés számomra, hogy keressétek az alázatosságot, Azt mondja, hogy az életünk egyik legnagyobb szükségessége, még akkor is, hogyha már úgy gondoljuk, hogy mi alázatosak vagyunk, és az Úr ítéletei szerint cselekszünk, hogy keressük minden napon és egész életünkön keresztül az alázatosságot. Mindannyian ismerjük, hogy amikor Jézus Krisztus Isten országának az alapelveiről beszélt a hegyi beszédben, akkor mivel is kezdte az ő gondolatait? Ugye a boldogsággal kezdte, hogy kik a boldogok, mert hogy alapvetően Isten mindannyiunkat a boldogságra teremtett. És olyan elgondolkoztató számomra, hogy a legelső dolog, amiről Jézus Krisztus beszélt, hogy kik is a boldogok? A lelki szegények. Ezt mondhatjuk így, hogy azok, akik alázatosak. Azok a boldogok. És miért ők a boldogok? Mert övéké a mennyek országa. Ugye ez a kijelentés nagyon világossá teszi azt is számunkra, hogy nem azt ígérte meg Jézus Krisztus, hogy a lelki szegényeké ez a föld. Mert hogy ők nem törtetőek, és nem gondolnak magukról sokat, és nem akarnak másokon keresztül gázolni. Ez a világ sok esetben azoknak az embereknek ad sikert és előremenetelt, akik nem ilyenek, hanem pontosan az ellentétében járnak a magabízásban, a büszkeségben. De milyen csodálatos ígéret Jézus Krisztus kijelentése, hogy akik a lelki szegények, azoké az Isten országa. Most, hogyha ebbe komolyan belegondolunk, akkor megérthetjük, hogy tehát Isten országának a részesei csak is akkor lehet minden egyes törekvő keresztény ember, hogyha valóban ő saját magáról igazából tudja azt, hogy ő lelki szegény. Hogy mit is jelent ez a lelki szegénység, egy pár kulcsmondatot szeretnék felolvasni. A gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvéből Ellen White-nak. És úgy gondolom, hogy azért fontos ezt a néhány kulcsmondatot, kifejezést felolvasni, hogy saját magunkon gondolkozzunk, hogy vajon ma, ha az Úr megszólítana bennünket, akkor egyáltalán már meg tudná-e minket úgy szólítani, hogy mi a föld alázatosai vagyunk. És már eljutottunk ő rajta keresztül egy hatalmas dologra, hogy alázatosságra jutottunk, de még mindig azt mondja nekünk, hogy keresnünk kell az alázatosságot. Vajon hogyan gondolkozunk önmagunkról? Akik tudják, hogy nem tudják megmenteni magukat, és a maguk erejéből szent cselekedetre sem képesek. Akik tisztán látják, hogy nincs bennük semmi jó. Akik tudják, hogy mélységes lelki nyomorban vannak, akik érzik, hogy nincs bennük semmi jó. Ráébrednek, hogy amit valaha is cselekedtek, mindenbe önzés, mindabba bűn elegyedett. Nagyon elgondolkoztató számomra, hogy vajon így gondolkozom-e saját magamról. Mi, mint közösség, így látjuk-e önmagunkat? Látjuk-e azt, hogy függetlenül attól, hogy mennyi ajándékot kaptunk Istentől, mennyi tapasztalat van a hátunk mögött, mire jutottunk már Isten kegyelme által? Tudunk-e így gondolkozni magunkról, hogy önmagunkban pusztán semmi jó nincsen bennünk? Nem vagyunk a jóra képesek. És amikor azt gondoljuk, hogy na, talán most jót tettem, még abban is benne lehet az önzés, és beleelegyedett a bűn. Azért elgondolkoztató nekem ez, hogy vajon ma az Úr hogyan szólítanak bennünket, melyik csoporthoz tartozóként. Mert hogy félek attól, hogy még ott sem tartunk, hogy az Úr így szólíthasson meg bennünket, hogy milyen föld alázatosai vagyunk. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak megrázó az az üzenet, ahogy a Jézus Krisztus látja ennek a korszaknak az advent hívőit. Azt mondja róluk, hogy te azt gondolod magadról. Mondhatnánk így, mi azt gondoljuk magamról, vagy én azt gondolom magamról. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Vajon elfogadjuk-e, hogy lehet, hogy még itt tartunk? Hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Olyan megrázó számomra, hogy az Ószövetség hívő népének az egyik bűne, amelyről így szól Hóseás könyve Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Vajon nem fenyegete bennünket is? Megmondom nektek őszintén, hogy az Úr nagyon szívemre helyezte ennek a prófétai könyvnek az üzenetét, mert bizony felfedezem magamban, hogy van jelenkori adventista büszkeség is, és közöttünk is, és bennem is van. Amikor is nem veszem magamra azt, hogy én most milyen állapotban vagyok, és mit is lát az Úr igazán. És nyilván ennél fogva, ha büszkeségben járok, akkor nem tudom a saját helyzetemet látni, mert Jézus Krisztus pontosan erről beszél, hogy én nem látom magam, nem látom igazán az állapotomat, és pedig ő látja, hogy én milyen állapotban vagyok. És én nagyon hálás vagyok Sofóniás próféta üzenetéért, ami arról a munkáról is szól, hogy Isten mit végez az övéért a végidőben. Mert hogy elmondja a próféta, hogy igen, közel van az Úr napja, és igen, siet. Azt gondolom, hogy nem kell egymást meggyőznünk arról, hogy a világban minden készen van, és minden felsorakozott ahhoz, hogy a legvégső eseményeknek a legutolsó szakaszába lépjünk. Igen, sietne az Úr napja. Az Úr alig várja, hogy befejezhesse a földi történelmet. Mi is egyre jobban vágyunk rá, mert látjuk, hogy élhetetlenné válik a föld. De miért nem tudja még az Úr sietve elhozni? Mert munkálkodnia kell egy olyan maradékért, akiket már így tud megszólítani, hogy e föld alázatosai, mondom nektek, keressétek az alázatosságot. Akkor talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És van ebben a Sofóniás próféta könyvében egy üzenet, az első fejezet 12. versében, ami számomra az Úrnak ezt a munkáját mutatja. Hogy az Úr azért nem tud sietve eljönni, mert munkálkodik, készíti a maradékot. Akiken keresztül el tudja végezni a munkát, és be tudja fejezni a művet. Mert ők alázatosak lesznek. Így fogalmazza ezt meg az első fejezet 12. verse, és lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövényekkel, szövétnekkel, és megfenyítem az embereket. Ebben a prófétai levélben többször visszatér ez, hogy megfenyítem. Az Úr megmotozza, megvizsgálja, szövétnekkel, világossággal, az igéje világosságával. Ez a megmotozás kifejezés számomra azt jelenti, hogy minden rejtett zubba bevilágít, amibe egyébként nem nagyon szeretjük, hogyha bevilágít az Úr. És azt mondja, hogy ő bevilágít és fenyít. És ki az, aki a fenyítéket el tudja fogadni? El tudja fogadni az az ember, aki úgy gondolja, hogy nekem jó dolgom van? Igen, az Úr őket is megkeresi, és elfogadhatják. De az az ember, aki alázatra jut az Isten kegyelm által, a fenyítékben felismeri, hogy ez az Úr fenyítéke, az az ember az, aki el tudja fogadni az Úr munkálkodását is. És Isten egy ilyen maradékot készít. És most mindezek után arra szeretnék utalni, hogy úgy végig gondoltam, hogy vajon milyen élethelyzetekben vagyunk mi hajlamosak arra, hogy ez a bizonyos büszkeség, magabízás, felfuvalkodottság, ami pontosan ellentéte az alázatosságnak, úgy feljöjjön bennünk. És ezt a néhány dolgot szeretném elmondani, amire én eljutottam. Bizonyára ez nem a teljesség, de hiszem, hogy segít majd a közös gondolkodásunkban, amit majd a délutáni beszélgetésben is folytatnánk még. Azt tapasztaltam, hogy az egyik dolog, ami hajlamosít bennünket a büszkeségre, amit a Korintusi első levél 8. fejezetében Pál apostol is megfogalmaz. Lapozzunk tehát a Korintusi első levél 8. fejezetéhez. És ebből a fejezetből szeretném felolvasni az ígét az első vers 2. részétől a 3. versig. Így olvasom tehát Korintusi első levél 8. fejezetének az első vers 2. részétől az íge szakaszt. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, mint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Nagyon megrázó számomra, hogy az ismeret képes arra, ha csak ismeret szintjén marad, és nem megy át a gyakorlati életbe. Az Úr a szent lelke által ezt nem teszi maradandóvá bennünk, felfuvalkodottá tegyen. És maga Pál apostol is elismeri, hogy erre neki is volt hajlama. Mert azt olvashatjuk a Korintusi levél, második Korintusi levél 12. fejezetének a lejegyzése szerint, hogy ő megértette, hogy a saját életére nézve Istennek azért kellett egy tövist megengedni az ő életébe, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjék. Úgy elgondolkoztam, hogy elismerjük-e azt, hogy az ismeret tehet bennünket felfuvalkodottá. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy beszélgettetek valakikkel, kereső emberekkel, akik egyszerű kérdéseket tettek föl, ami nektek világos volt. Én felfedeztem magamban, mennyire hajlamos vagyok úgy lenézni, hogy hát ő még csak Istent, egy sem tudja. És micsoda veszély számunkra az, hogy ilyen élethelyzetekben milyen könnyen válunk felfuvalkodottá. A másik veszély, ami fenyeget bennünket, hogy az Úr által nyert tapasztalatok, sikerek és eredmények nyomán is megfogalmazódhat bennünk ez a bizonyos felfuvalkodottság és elbizakodottság. Hogy ez mennyire fenyeget bennünket, Mózes 5. könyve 8. fejezetét lapozzuk föl. Tehát Mózes 5. könyve 8. fejezetét, ahol az Úr erőre látta, hogy a mindenkori Isten követő embereknek mekkora veszély ez. Így olvasom Mózes 5. könyve 8. fejezetéből a 10. verstől terjedő ige szakaszt. Tehát Mózes 5. könyve 8. fejezetében a 10. verstől. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked a mai napon, hogy mikor eszel és jól laksz, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyod is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából. Valós veszély az, amiről beszél itt Mózes által az Úr. Hajlamosak vagyunk arra, hogy eredményeket érünk el, tapasztalatokat szerzünk Istennel, és egyszer csak elfeledkezünk arról, hogy kitől származik, és magabízás jelenik meg az életünkben. A délutáni beszélgetésben példatörténetekről fogunk közösen gondolkozni, hogy aláhúzzuk-e saját magunknak, hogy mi sem vagyunk ettől mentesek, mert a Szentírás tanítása szerint számomra meglepő volt, hogy a legnagyobbak, a legkülönbek is beleestek ebbe a csapdába. Olyan megrázó volt nekem, amikor kerestem történeteket, hogy valóban ennyire hajlamos az ember elfeledkezni. Hát annyi mindent kapunk, és tudjuk, hogy az Istentől kapunk, és mégis el tudunk feledkezni, és elbízzuk magunkat. És a teljesség igénye nélkül, mert biztos sokkal több történet van ennél, csak úgy felsorolni szeretném. Hogy példát láthatunk Dávid életében, Salamon életében, Uzziás király életében, Ezékiás életében, és annak a Jósiás királynak az életében is a felfuvalkodásra, akinek az idejében keletkezett ez a prófétai könyv. Ugye az egyik legkülönlegesebb alak a Szentírásban Jósiás, és olyan megrázó volt nekem, hogy még ő is elesett ebben. És ez arra késztett engem, hogy komolyan vegyem, hogy igen, ez a veszély engem is fenyeget, hogy elfeledkezek arról, hogy kitől származik. És a délutáni beszélgetésben azt tervezem, hogy vizsgáljuk meg ezeket a történeteket úgy beszélgetés formájában, hogy mindannyian közösen gondolkozunk, hogy milyen törvényszerűségei vannak ennek az útnak, hogy milyen piciből indul el sokszor, és hogy hová terjed ki ez a fajta magabízás az ember életében. És a következő dolog, amiről még szeretnék beszélni, amit saját életemben is megdöbbenve tapasztaltam, hogy leginkább akkor van hajlamom a magabízásra, amikor valakiknek a hibáját nagyon élesen meglátom. És azok valós hibák, nem arról van szó, hogy hát csak én látom hibának, hanem azok valós hibák, vagy mondhatnák azt, hogy vaskos, egyértelmű, nyilvánvaló bűnök. És amiért is erről talán picivel többet szeretnék beszélni, mint az előzőekről, mert a végidőben ez különösen fenyeget bennünket, hiszen maga Sofóniás próféta könyve is beszél arról, hogy a végidőben Isten népe között világosan elkülöníthető két csoportot lát az ő szeme. Az egyik csoport az, akik megtörik a bűnöket maguk a saját életükben, és mégis magabízásban járnak. Ugye úgy fogalmaz Sofóniás próféta, hogy akik kérkedve, kevékedve örvendeznek benned. Lesznek ilyenek Isten hívő népe között. És miért olyan fontos, hogy mi elgondolkozzunk, hogy mit válthat ki belőlünk, és mit vált ki belőlünk, amikor nagyon élesen meglátjuk mások hibáját. Nem szeretném felolvasni azt a példatörténetet, amit úgy gondolom mindannyian ismerünk. Mert ki ne ismerni a farizeus imáját. Hogy amikor ő az Isten házába ment imádkozni, akkor ő hálát tudott adni azért, hogy ő nem olyan, mint a többi ember körülötte. Nem olyan parázna, nem olyan ragadozó, és hála Istennek nem is olyan, mint ez a vámszedő, aki éppen imádkozni jött a templomba. Én úgy gondolom, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor felfedezhetjük magunkat, hogy a legnagyobb veszély ebben a tekintetben, hogy magabízókká válunk, azok ezek az élethelyzetek. Amikor meglátom a testvérem életében azt, hogy milyen hibát követett el, és úgy az fogalmazódik meg bennem, hogy hát én ilyet soha nem tennék. Vagy még szörnyűbb, amikor az fogalmazódik meg, hogy na én ilyet soha nem tettem. Eszembe se jutna ilyet csinálni. És milyen megrázó, amikor azt érthetjük meg, hogy ez az a lelkület, ami kizárja az életünkből az Isten kegyelmét. Csak megerősíteni szeretném a Galata levél 6. fejezetében található ígeszakaszt, amit most mindenki tanulmányozhatott, aki a szombatiskolát a héten tanulta, de talán, hogy hangsúlyt tegyek rá, mégis egy pár gondolatot szeretnék felidézni a Galata levél 6. fejezetéből, mert úgy gondolom, hogy nagyon világosan rámutat Pál apostol is, hogy mennyire veszélyesek ezek a helyzetek a számunkra, és mennyire hajlamosítanak arra, hogy magabízókká váljunk. Így olvasom a Galata levél 6. fejezetének az első versétől. Atyám, fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan szelídségnek lelkével, ügyelvél magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Mert ki a maga terhét hordozza. Bárcsak a Jóisten tanítana bennünket arra, hogy keressük ilyen esetben különösképpen az alázatosságot. Hogy megmeneküljünk attól, amiről itt Pál apostol beszél. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. És amiért elgondolkoztató számomra ez, hogy önmagát csalja meg, az a felismerésem a Szentírás alapján, hogy a felfúvalkodottságnak van egy ereje, ami megragadja az embert. Pál apostol beszél erről a korintusi levélben, hogy amikor hozzátok megyek, ugye abban a gyülekezetben sok felfúvalkodott ember volt, akkor meg fogom ismerni a felfúvalkodottaknak az erejét. És olyan megrázó volt számomra, hogy ezért nagyon veszélyes, mert mint minden bűn megragad bennünket, és fogságban akar tartani. De micsoda kegyelem az, hogy az Úr megkeres bennünket fenyítékkel, hogy rádöbbentsen bennünket a mi saját állapotunkra, és gyakorlatilag ez a fenyíték az, ami segíthet bennünket. Majd délután végignézzük, hogy az Úr mennyire kegyelmes és irgalmas hozzánk akkor, amikor ez bennünk megfogalmazódik, ez a magabízás. Hogy milyen tapintatosan, milyen kegyelemmel és milyen szeretettel mutat rá, mert hogy azt szeretné, hogy ezt mi magunkban fölismerjünk, és őhozzá folyamodjunk. És hogy még jobban megerősödjünk abban, hogy mennyire igaz ránk nézve, hogy mi semmik vagyunk önmagunkban. És ezért nagyon fontos mindannyiunknak, amiről itt Pál apostol beszél, amikor én meglátom a másik hibáját, akkor mire van szükségem? Arra, hogy ezt még jobban megvizsgáljam. Szerintem azt mi nagyon jól látjuk. Nagyon éles a szemünk erre. Hatalmasnak látjuk. Ugye az adószolga példázata mondja, hogy mi nagynak látjuk azt is, ami egy néhány napi munkabér. Még a magunkéban azt sem látjuk meg, ami óriási. Hanem mit mond az apostol? Ilyenkor különösképpen szükségünk van arra, hogy keressük az Istent alázattal. Hogy vajon én hogy állok Isten színe előtt? Sosem felejtem el a saját életemben egy ilyen hosszas fortyogásomat, amikor valakinek a bűne miatt én fortyogtam. Tehát tudjátok, amikor úgy megtörténik velünk, ami most benne is volt a Biblia tanulmányunkban, hogy hát haragszom az atyám fiára, és fortyogok, és meggyűlölöm a szívemben. És egyszer csak a Jóisten, az ő szent lelke által föltette nekem azt a kérdést, hogy és te hogy állsz az Isten szín előtt? És sose felejtem el, ahogy megfordult bennem ez a dolog. Hogy onnantól kezdve nem akartam az ő cselekedetét vizsgálni, hanem az Úr megmutatta, hogy most elsősorban a magamét vizsgáljam. Mert hogy igen, szükséges hordoznunk a mások bűnterhét, és szükséges intenünk. De mikor tudunk segítséget nyújtani? Akkor, hogyha mi magunk nem kísértettünk meg azzal, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy én már valami vagyok. És a másik a semmi. És én úgy gondolom, hogy ez az üzenet, amiért is nagyon fontos számunkra az, amivel kezdődik a Sofóniás próféta felhívása, hogy ahhoz, hogy mi tudjunk eljutni az alázatosságra, annak a keresésére, nekünk elsősorban arra van szükségünk, hogy keressük az Urat. Mert ha én magamról tudom, és meg vagyok arról győződve, hogy én önmagamban semmi vagyok, és nem tudok igazán jót cselekedni, akkor fogok tudni arra az állapotra eljutni, hogy én tudjam a lelki szegénységemet az Úr elé vinni, és őt kérni, hogy segítsen rajtam. Mert én nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagyok. És hogy miért olyan hatalmas dolog az, hogy keresni tudjuk az alázatosságot, és erre eljussunk, ezzel kapcsolatban szeretnék egy gondolatot felolvasni, Ellen White-nak a Gondolatok a hegyi beszédő című könyvéből. Akik tudják, hogy mélységes lelki nyomorban vannak, akik érzik, hogy nincs bennük semmi jó, azok isteni jellemre és erőre tehetnek szert, ha Jézusra tekintenek, ha őt szemlélik. Mert milyen üzenettel is kereste meg az övéit Jézus Krisztus annak idején? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ha én mélységes lelki nyomorba vagyok, akkor erőre tehetek szert, hatalmas erőre, hogyha Jézusra tudok föltekinteni. Arra a Jézusra, aki érettem mindent megcselekedett. Nagyon hálás vagyok, hogy a zenei táborban énekelhettem Bachnak egyik korállát, ami arról szól, hogy ki is ütötte végül is arcul Jézust. Ott akkor az a szolga ütötte arcul őt. Igen, valóban ő is arcul ütötte. De Bach azt mondja, hogy ő azt értette meg a megváltás csodája folytán, hogy csak én és az én vétkem. Mint nagyon sok kis porszem a tengerpinty partjánként. Az volt az a vétek, ami Jézust megütötte. És ha én így tekintek Jézusra, akkor már nem akarok bírói székbe ülni. Mert akkor én vagyok a bírói elítélés alatt, mert az én nagyon sok bűnöm, mint a tenger partjánként a sok homokszem, az vitte oda Krisztust. És hadd olvasak ennek a gondolatnak a megerősítéseként szintén a Gondolatok a hegyi beszédő című könyvből egy szakaszt, abból a fejezetből, amit ahhoz az ige szakaszhoz ír Ellen White, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. aki gyakran tekint föl a Golgota keresztjére, tudva, hogy az ő bűnei juttatták oda az üdvözítőt, az sohasem próbálja mások bűnével vetni össze a saját vétkeit. Már nem kapaszkodik föl a bíró székébe, hogy testvére ellen emeljen vádat. Nem lehet, nem is lesz vádaskodás, sem önhittség azokban, akik a Golgota keresztjének árnyékában járnak. Én úgy gondolom, hogy ezért nagyon fontos megértenünk, hogy nem csak arra kapunk felhívást, hogy keressük az alázatosságot és keressük az igazságot, hanem hogy keressük magát az Urat, a mi megváltónkat. Mert ezt az alázatosságot csak ő tudja kimunkálni bennünk. Mi önmagunkból soha nem tudjuk ezt kitermelni, kipréselni. De hogyha mi őt keressük, akkor ő munkálkodik bennünk. Hogy milyen bátorító üzenettel fejeződik be Sofóniás próféta könyve, ezt szeretném most felolvasni nektek a Sofóniás 3. fejezetének a 9. versétől. Mit tud megcselekedni az Úr azokért, akiket az ő az alázatosságra elvezet? Olvassuk a 3. fejezet 9. versétől, a 13. versig terjedő szakaszt. Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt. Kús folyóvizein túról hozzák imádóim szétszórt népemnek leányai ételáldozatomat nékem. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevékedel többé az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelészlek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Világosan láthatjuk ebből a szakaszból is, hogy Isten munkálkodik. Ő megindítja azt a rostát. És kiket fog eltávolítani az Isten népe köréből? Akik kérkedve örvendeznek és kevékednek. És kik lesznek azok, akiket megtart? Akikkel csodát tesz? Mert úgy gondolom, hogy ez csodálatos ígéret, amire nagyon nagy szükségünk van, hogy megértsük, hogy igen, lesz Istennek egy ilyen népe. Akiknek tiszta lesz az ajka, akik egy akarattal szolgálják őt. Az a nép, akik bíznak az Úr nevében, és segítségül hívják az ő nevét. És ő rajtuk keresztül fogja tudni befejezni ezt a földi művet. Én szívemből kívánom, hogy az Isten segítsen bennünket, hogy mi ehhez a néphez tartozunk, akikért meg tudja cselekedni azt, amit önmaguktól soha nem lesznek, amilyen szinte önmaguktól soha nem lesznek képesek, akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt. Izrael maradéka nem cselekszik hazugságot, hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Az Úr segítsen bennünket, hogy ehhez a néphez tartozóak legyünk az ő kegyelméből. Amen.